Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga. Ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Fodor Kata, és a mai vendégem Manherz Edit, aki a Magyarországi Vaszati Szövetségnek az elnöke. Majd nagyon-nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Nekem a szívemnek egy rendkívül kedves téma, ami azt gondolom, hogy hát lehet, hogy főként a hölgyeket, de az urakat is érdekelni fogja, ez pedig az ősi indiai térrendezés, és azt gondolom, hogy az indiai térrendezésen túl egyáltalában beszélgethetünk a térrendezésről, a térnek az energetikájáról, arról, hogy a lakótér, vagy bármilyen tér és forma, ami minket körülvesz, az hogyan hat ránk, az életünkre, a tudatunkra, az egészségünkre. Úgyhogy egy nagyon-nagyon átfogó témáról fogunk beszélgetni, próbáljuk ennek egy pár részletét, szeletét bemutatni a hallgatóknak. És akkor első kérdésem lenne hozzád, hogy van ez a két érdekes elnevezés, amikor ezt az indiai térrendezést az eredeti, ha jól tudom, szanszkrit nevével illetjük, hogy vasztu és vaszati, hogy pontosan mesélj erről, hogy mit is jelent ez a szó, mit jelent ez a fogalom, miért használunk két különbözőt, hogyan közelítsük meg ezt a tudományágat.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek. Jól belevágtál egyből a téma közepébe, de ez így a jó. Hogy még inkább összezavarjalak téged is, és a hallgatókat is, elmondom, hogy sokan, tehát van, aki ugye vasztunak hívja, van, aki vaszatinak, sőt, vannak, akik szabatjavédának hívják, ugye a védikus építészet tudományát, ami egy kicsit furcsa, mert ugye a szabatjavéda, a védikus irodalomnak az az ága, ahol ez a tudomány le van írva, ezt hívják szabatjavédának, és ebből alakult ki egy kicsit ez a furcsa, kicsit téves elnevezés, hogy szabatjavéda, ami létezik, csak nem magának a tudománynak a neve, hanem annak a írásnak, amiben ugye ez le van írva. Az eredetinél valóban a vasztu, tehát így ismerik, tehát ha elmegyünk Indiába, vagy a világ legtöbb részére, akkor ha azt mondjuk, hogy vasztu, azt azért tudni fogják, hogy micsoda. A vaszatit már kevesebben tudják, tehát az a lényeg, hogy a vaszati szó az ugyanúgy, mint a vasztu szó, szanszkrit nyelven azt jelent, hogy épület, illetve lakótér, lakókörnyezet, de mondjuk azt, hogy épület. Azért nevezzük mi vaszatinak, mert ez egy kicsit többet is ad nekünk, akik ennek a követői vagy ismerői vagyunk, mint a vasztu szó. A vaszati ugyanis magában foglalja azt a három alapelvet, mondjuk úgy azt a három lábat, amit én szoktam nevezni, ugye a vasztu, vaszati három lábát, amely meghatározza azt, hogy milyen elvek szerint tervezünk meg egy épületet, vagy rendezünk be egy lakást. És ez a három láb, ez az a három fő törvénycsoport, ami köré a vaszati elvei csoportosulnak. Ugye a va, az a szótag, az azt jelenti, hogy energia, és utal az energetikai törvényekre. A sza, az azt jelenti, hogy információ, és utal az információs törvényekre, amik ugye a védikus asztrológiával kapcsolatosak. De van ennél még egy bensőségesebb megközelítés is. A va az azt jelenti, hogy Visnu, ő ráutal. A sati az pedig Lakshmi névére, ugye a szerencse istennőjére, Visnunak az öröktársára. Tehát amikor azt a szót mondjuk, hogy vaszati, akkor rögtön tudjuk azt, hogy ez utal három fő törvénycsoportra, három lábra. Ugye azt mondják, hogy a három lábú szék az a legstabilabb. Itt, ha körbenézünk, van több kameraállvány, és ha megnézed, mindegyiknek három lába van. Lábúak. Mindegyiknek három lába van, mert egy háromlábú szék az soha nem fog billegni. Tehát ha ez a három láb megvan, mindegyik háromra odafigyeltünk, akkor a épületünk az mondjuk úgy stabil lesz. Viszont azért mégiscsak a legtöbb széknek van egy negyedik lába, amin ugye
mi is ülünk,
az mondjuk úgy, hogy négy lábú. És ez a negyedik láb, ez a spirituális összetevője a vaszatinak, és ugye ez pedig a va és szati, ugye ők, akik ezt képviselik. Tehát én ezért tulajdonképpen annak ellenére, hogy a vasztu szó az eredeti, én nem is nagyon használom, most egy kicsit így össze is zavartál kérdéseddel, és hol vasztut mondtam én is, hol vaszatit. Tehát valahogy mindig ezt a szót mondom, hogy vaszati, mert akkor egyből látom ezeket a lábakat, és tudom, hogy miről van szó. Ráadásul ez mondhatjuk azt is, hogy a védikus építészettel foglalkozó különböző tanintézmények között egyedülállóvá teszi azokat, akik ugye ezt a vaszati szót használják, és itt mindenképpen meg is említeném az én tanárom nevét, Markus Mike nevét, akitől tanultam, mert ő rakta össze egy rendszerre ezt a három lábat. És amikor azt a szót halljuk, hogy vaszati, vagy valaki ezzel a szóval nevezi a védikus építészet tudományt, akkor tudjuk, hogy az a személy valahogy ő hozzá kapcsolódik, tehát az ő
iskolája, ha úgy tekintjük.
És ez azért érdekes, ezt azért szeretném kiemelni, erről elég ritkán szoktunk beszélni, mert ugyan mindig azt szoktuk mondani, hogy a védikus építészet az egy olyan tudomány, ami tehát ahol nem alakultak ki olyan iskolák, amik egymásnak ellent mondanának. Ugye a hallgatók közül, akik hallottak már a feng shui-ról, ők tudják, hogy ott vannak mindenféle iskolák, egyik ezt mondja, másik azt mondja, és nagyon sok
és durván különböző.
Igen, igen, örülök, hogy ezt te mondtad ki, nem én.
Igen, akár csak gondolunk arra, hogy ugye az égtájak szerint hangolja valaki, vagy a bejárat, szerint. Tehát a lakást, ami nagyon nem mindegy.
Az teljesen más eredményez, így van. De ne is bonyolódjunk ebbe bele. A vasztuba, vagy vaszatiba ilyen nincsen, de mégis van három fő vonal, ugye ez a három láb, és ugye, ha már említettük, ebből egyik az energetikai rendszer, ugye, ami arról szól, hogy a otthonunkat legyen az a föld bármely részén, legyen az délen, vagy északon, vagy keleten, több mindegy, hogy hol van. Ugye északról és kelet felől érik a pozitív életenergiák, amelyeknek ugye be kell jutni az otthonunkba. Ezzel foglalkoznak az energetikai törvények, figyelik, hogy ezek az energiák bejutnak a lakásba, nem jutnak be, ott merre mennek, mit csinálnak, hogy erősítik egymást, kioltják, gyengítik. Tehát ezek a törvények ezzel foglalkoznak. És van egy olyan iskola, amely főleg ezekre a törvényekre teszi a hangsúlyt. Ugye a következő törvénycsoport, mondjuk azt, hogy a geometriai törvények, a geometriai törvények pedig elsősorban ugye azzal foglalkoznak, hogy annak az épületnek, amit megtervezünk, annak milyen a formája. Ugye a különböző formák különböző dolgokat sugallanak, tehát egy négyzetes vagy egy téglalap forma az a stabilitást jelképezi, míg a kör az ugye az állandó változást, a háromszög az már inkább ilyen tüzes dolgokat képvisel, és az, hogy egy épület milyen minőségű, az nagyban függ attól, hogy milyen a formája, de nem csak a formájától, hanem attól is függ, hogy milyenek a méretei, hogy azok a méretek mennyire harmonikusak, az arányaik, tehát az oldalak aránya, a hosszúsága, hogy viszonyul egymáshoz. Meg lehet határozni olyan konkrét méreteket, amelyeknek a rezgése kedvező hullámhosszot hoz létre, és itt beszélhetünk zenei hullámhosszot is, mert ugye azzal van párhuzamba. És ezek a kedvező méretekkel megáldott épületeknek ugye jobb lesz a rezgése, jobb hatással lesznek az emberekre, az ott élőkre, és a természet különböző csapásait is jobban viselik.
Egy picit meg kell, hogy szakítsalak, mert nagyon-nagyon érdekes mindaz, amit eddig mondtál. Gondolok főleg itt arra már csak, hogy ez a szanszkrit elnevezés, hogy egy kifejezés mennyi minden jelentést, és micsoda tudáskincset hordoz magában. Viszont talán a hallgatókat még ennél a tudományosabb oldalánál jobban vagy mélyebben érdekli, hogy igazából hogyan is működik ez a gyakorlatban, hogyan működik ez a vaszati az ő saját életükben, hogyan tudják ezt használni, milyen problémákra, és még be is előznék pluszba egy kérdéssel, hogy honnan ered egyébként ez a tudományág, mert gondolom, hogy az eredete azért az nagyon sok mindenre egyből választ fog nekünk adni.
Az eredete ugye az, már hogy utaltunk arra, hogy szanszkrit nyelvre, tehát ugye ez az ősi védikus kultúrának a része, a védikus építészet. Direkt nem mondok Indiát, mert ugye az ősidőkben nem létezett még különböző országok, ugye az egész föld Bharatvarsa néven volt ismert. De visszatérnék arra a vonalra, amit mondtam, mert úgy fog összeállni a kép. Ugye van olyan iskola, ami csak a geometriai törvényekkel foglalkozik, és van a harmadik, amelyik pedig az asztrológiai összetevőket teszi úgy nagyon az előtérbe, akkor erről most nem beszélek többet. És Markus Mike volt az, aki ezt a három iskolát egyesítette. Tehát aki mind a három lábra ugyanolyan hangsúlyt fektet. Ha például, és itt most fontos akkor, hogy beszéljünk az eredetéről, ugye, ahogy már korábban említettük, a Sztapatja Védába van leírva a védikus építészetnek, vasztunak a tudománya, és két nagy régi, tehát az ősidőkből származó építészt, vasztú építészt lehet megnevezni, akik így ismertek. Az egyikük Viswakarma, aki ugye a félistenek építésze, őt így
különleges személy
nevezni. Igen, ő Viswakarma. A másik pedig Maya Dánava, aki viszont a démonok építésze. És egy nagyon érdekes összefüggés, hogy a geometriai törvények követői, ők Maya Dánava vonalán vannak, ők nem annyira veszik figyelembe ezeket a finom fizikai, mondjuk úgy isteni összetevőket, hanem amit látok, geometria, forma, és az sokkal inkább ő hozzájuk kapcsolódik, és egyébként ez az iskola, ez a dél-indiai vonal, és ezt az én tanárom is ezt a részét Dél-Indiába tanulta a Vasatinak, nevezzük Vasatinak. De mondom, van a másik két ág, ugye, ami az asztrológiát, az már ugye sokkal közelebb áll a védikus tudományokhoz, a félistenekhez, tehát az ugye Viswakarmához köthető. És ugye ezt a három lábat, hogyha egyesítjük, akkor kapjuk meg ezt a teljes stabilitást. De az érdekesség azért az az, mielőtt úgy belezavarodnánk nagyon, hogy akkor most hogy van ez a három iskola, hogy amelyik, tehát aki mondjuk csak Indiába tanult, és csak az egyik lábat ismeri, azzal is tökéleteset tud alkotni. Tehát ez a különlegesség a védikus építészetnek. Amivel még mi egy kicsit úgy többek vagyunk, hogy ezt ötvöztük. És akkor a válaszom a kérdésedre, hogy hogyan is működik? Mit kérdeztél?
Igen, igen, hogy hogyan is működik ez igazándiból a gyakorlatban. Tehát, hogy az emberek az életében, mert hogy értjük azt, hogy formák vesznek bennünket körül, különböző geometriai formák, és hogy ez inkább egy külső anyagi vonal, és úgy valamit talán most már a rezgésekről, és az univerzum mögött megtalálható finom fizikai információkról, dolgokról is úgy tudunk, tehát jobban benne van ez ugye a köztudatban, de hogy hogyan fog ez igazából a gyakorlatban kinézni? Tehát mi lesz az, amivel a Vasati a hétköznapok szintjén foglalkozik? Mi az, amiben tud segíteni az embereknek?
Azt kell megértenünk, megértened neked is, hogy amikor a térből lekerítünk egy bizonyos darabot, mondjuk úgy falakkal határolunk egy teret, azaz létrehozunk egy épületet, akkor azzal lemodellezzük az egész univerzumot az otthonunkba. Tehát ez egy kicsit olyan, ahhoz lehetne hasonlítani, mint egy lencse. Biztos te is játszottál egy gyerekkorodban, hogy volt egy kis üveglencséd, és akkor sütött a nap, oda raktad a papír fölé, és vártad, hogy most meggyullad, vagy nem gyullad meg. Tehát ez az üveglencse összeszedi, hát ott akkor konkrétan a napnak a hőjét, az energiáját, és leképezi ezen a kicsi felületen. Na most, amikor létrehozunk egy épületet, ez is úgy működik, mint egy lencse, nem fog tüzet okozni, jó esetben, hanem leképezi mindazt a hatást, ami az univerzumból érkezik hozzánk. És itt most nem arra az univerzumra gondolok, amit szoktak mondani, hogy ha, megkérem az univerzumot, és majd teljesülnek vágyam. Nem. Tehát ez a valós univerzum, amelyekben vannak ugye égitestek, amelyek hatnak ránk, amelyekben ugye különböző energiák áramlanak, amiről ugye már beszéltünk, és ezeknek a hatásait összesűríti. Na most, hogyha ez az épület, ez úgy lett megtervezve, úgy lett megépítve, hogy a tulajdonságai harmóniában vannak a természettel, akkor ez az épület jó hatással lesz ránk. Hogyha pedig nem, akkor nem lesz ránk jó hatással, vagy olyan hatással lesz, ami mondjuk lehetne jobb is, ugye attól függ, hogy mit, hogy sikerült megoldani.
Nevezhetjük ezt úgy is, hogy akkor gyakorlatilag mi teremtünk valamit ebből az energiából? Hogyan lesz ez kapcsolatban? Mert itt említetted a finom fizikai energiákat is, de hogy akár én sem biztos, és a hallgatók sem biztos, hogy értik, hogy ez a kettő hogyan kerül egymással kapcsolatba. Tehát, hogy hogyan felel meg ez a rész az egésznek?
Amit kiragadnék a kérdésedből, az az, hogy teremtünk-e energiákat azáltal, hogy létrehozunk egy épületet. Tulajdonképpen energiákat mi nem teremtünk, tehát azért nem vagyunk istenek. Sok mindent tudunk alkotni, de ezt ugye a isteni erők segítségével. Amikor létrehozunk egy épületet, létrehozunk ezáltal egy olyan közeget, amely vagy be tudja fogadni a természet energiáit, vagy nem. Vagy úgy is mondhatnám, hogy ez az épület bizonyos energiákat magába tud fogadni az épület, vagy a természetből, bizonyos energiákat pedig nem. Vagy bizonyos energiákat másképpen. Hogy egy kicsit érthetőbb legyek, van egy épületünk, amelynek mondjuk teljesen zárt az északi oldala, tegyük fel, nyitott a keleti oldala, és nagyon nyitott a délnyugat. Ezt most csak mondtam egy példát. Ugye észak, az előbb már említettük, hogy északról és kelet felől érkeznek azok az pozitív életenergiák, amelyeknek mindenképpen be kell jutniuk a házunkba. Ezek mindenképpen jönnek, akkor is, hogyha ott nincsen egy épület, csak a prérén vagyunk, de hogyha már oda tettünk egy épületet, amelyben mi sok időt töltünk, akkor ugye szeretnénk azt, hogy azokat az energiákat az otthonunkban is meg tudjuk tapasztalni, amit mondjuk megtapasztalnánk egy gyönyörű, szép természeti helyen. Na most, hogyha ugye azt mondtuk, hogy zárt ennek az épületnek az északi oldala, akkor észak felől nem tudnak azok az energiák ide bejutni, amelyek onnan áramlanak. És ezek az energiák, ezek azok az energiák, amelyek gyógyítóak, táplálóak, hűsítőek, és női minőségűek. Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor női energiákat kizártuk az otthonunkból. Ez a gyakorlatban mit jelent? Lehetséges, hogy abban a házban élő nők nem fogják magukat olyan jól érezni, sőt, az is lehet, hogy hiányozni fognak abból a házból a nők. Tehát, tudom én, egy agregény fog ott lakni, vagy valami miatt elköltözik a nő. Lehet ennek olyan oka is, mint például egy válás, de az is lehet, hogy csak máshova megy dolgozni, és nagyon ritkán jár haza. Tehát ez bármi, tehát sokféleképpen megjelenhet a gyakorlatban. Azt mondtuk viszont, hogy a keleti oldala nyitott, ami azt jelenti, hogy a keletről érkező pozitív energiák azok bejutnak a lakásba, és ezek azok az energiák, ugye, amik kelet felől érkeznek, amelyek szintén gyógyító energiák, de ezek, amik úgy igazán energiát adnak, tehát nagyon segítik az új dolgok elkezdését, az immunrendszerünk erősítését, tehát úgy tényleg úgy energiát, lendületet, mondjuk, hogy lendületet adnak. Ezek az energiák egyébként hímneműek, tehát a férfi minőségűek, és melegítenek, tehát meleg energiák. Ugye az északról az hűsített, ugyanak a holdhoz van kapcsolat, illetve a föld mágneses teréhez. A keletről érkező energiáknak, azoknak meg a nap energiájával van kapcsolatuk, tehát ezért ugye azok melegítenek. És ezek ugye be tudtak jönni, tehát ez azt jelenti, hogy a férfiak azok úgy, ahogy el lesznek, jól fogják magukat érezni, és mindazok a dolgok, amelyeknek kapcsolata van ezekkel az energiákkal, azok rendben lesznek az otthonunkban. És ugye mondtam még egy olyat, hogy a délnyugatunk meg nagyon nyitott, csak hogy emlékezzünk a példára, az viszont az fogja eredményezni, hogy ezek az energiák, ugye ami keletről bejön, északról nagyon kevés jut be, tehát iszonyú kevés, az is legyengülve, és ezek az energiák valahogyan ugye egyesülnének, ha bejut az északi, tegyük fel, bejut valamennyi, egyesülnek, és utána délnyugati irányba áramlanak tovább. Na most, hogyha a délnyugati területünk nagyon nyitott, nagyon sok ott az ablak, meg terasz van ott, meg hatalmas üvegfelületek, esetleg a főbejárat, akkor ezek az energiák nagyon gyorsan kiszaladnak a házból.
Rengeteg kérdés megfogalmazódott most bennem, viszont egy kicsit mindenképpen zenét kell hallgatnunk. Jó, és akkor utána visszatérünk, amit remélem, hogy akkor ugyanígy kifejtesz nekünk.
Rama, Rama, Hare, Hare, Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál továbbra is Fodor Kata, és a mai vendégem pedig Manhercedit, akivel eddig a vaszati tudományágáról, ha mondhatom ezt az indiai, de aztán itt kicsit kisjavította, hogy nem csak indiai, hanem igazániból egy világszintű térrendezési elvről beszélgetünk. És hát igazániból már a példák szintjén kezdtük elemezni ezt a vaszatit, és annyi, de annyi kérdés fogalmazódott meg bennem, annyi konkrét dolog. Az első, amire felfigyeltem igazániból, az az, hogy mindig említetted ezt az északi és a keleti égtájat, és az égtájakhoz kötötted a nagyon fontos témákat, viszont a déli égtájat nem említetted, és hogyha csak abba belegondolok, hogy Magyarországon több száz éve mi a hagyományos építészet, vagy mondjuk én, aki egyébként Molnár V. Józsefnek a munkásságát nagyon-nagyon szeretem, és egyébként a magyar népi építészetben nagyon kiváló szaktekintély, de ő például mindig a déli égtájnak a nyitottságát hangsúlyozza, talán mert hogy ugye az északi vagy az északnyugati szél nagyon vág, vagy nem is tudom miért, hogy hogyan van ez akkor igazániból, mégis mik azok az égtájak, amik fontosak, használjuk ki a déli irányt, vagy te mást javasolsz, mik a fő égtájak, elvek a vaszatiban?
Ahhoz, hogy erre a kérdésre igazán úgy tudjak válaszolni, hogy azt meg is értsük, kicsit meg kell ismerkednünk azzal, hogy az egyes égtájak mit jelentenek, mit közvetítenek számunkra. Ugye a szünet előtt elsősorban arról beszéltünk, hogy északról és keletről érkeznek a pozitív energiák, de nem csak erről szól a vaszati. Uh-huh. A vaszatinak van egy másik nagyon fontos törvénycsoportja, ami az információs törvények törvénycsoportja, és ezek a törvények ugye a védikus asztrológiához kapcsolódnak. Hogyha ebből indulunk ki, ebből a törvénycsoportból, és felosztjuk az épületünket különböző égtájakra, akkor azt fogjuk látni, hogy az egyes égtájakon más-más bolygó uralkodik. Más-más bolygó az ura. Ugye arra beszéltünk, hogy az épületünk olyan, mint a lencse, ugye az univerzumnak az energiáját összegyűjtjük vele, és ugye megjelennek azok a bolygók is, ugye a védikus asztrológiának a 9 bolygója, az jelen van az otthonunkban, és hatással van rá. De nem csak nem szeretnénk most belebonyolódni a bolygókba, ugyanis ő rajtuk kívül minden egyes égtájon jelen van valamelyik elem az 5 elem közül. Ugye a védikus világszemlélet szerint az univerzumot, illetve a testünket is, és minden, ami az anyagi világban jelen van, 5 anyagi elem épít föl. A föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. Ugye ehhez kapcsolódik még az ego, az intelligencia és a többi. De ami megfogható, az ez az 5. És ez az 5 elem természetesen jelen van az egyes égtájakon is. És hatással van ezekre az égtájakra.
Ez mindenhol ugyanaz, tehát minden országban, minden épületben.
Minden országban, minden épületben, attól függően, hogy az épületnek melyik égtájáról van szó. Tehát ha például beszélünk a délnyugatról, ott az uralkodó, vagy a jelenlevő elem az a föld, északnyugaton van jelen tisztán a levegő, északkeleten van tisztán jelen a víz és az éter, tehát ők már akkor ott annyira nem is tiszta, meg ketten vannak, délkeleten pedig a tűz. És a köztes égtájatokon, tehát például délen ugye a tűz és a föld együtt, északon a levegő és a víz együtt, és sorolhatnánk tovább. És ezek is mind-mind meghatározzák azt, hogy az otthonunknak egy bizonyos égtája, bizonyos területe milyen célra alkalmas. Tehát azon kívül, hogy törekszünk arra, hogy bejussanak a pozitív életenergiák észak is kelet felől, azon kívül arra is törekednünk kell, hogy az épületben az egyes helyiségeket, helyiség funkciókat úgy helyezzük el, hogy azok harmóniában legyenek az ott uralkodó elemekkel, bolygókkal, sőt még a félistenekkel is, mert ők közülük is egy-egy, illetve van, ahol több is jelen van ugye az egyes égtájakon. Na ezt mind össze kell hangolnunk. Na és ezek után, ugye kérdeztél a délről, ami egy mumus általában, mert tényleg én ugye építész vagyok, én ezt tanultam annak idején, hogy délre kell tájolnunk az összes ablakot, lehetőleg minél többet, mert onnan süt be a nap, onnan jön a meleg, éjszakra raktuk a kis ekkora lődésszerű pici ablakokat, és a mellékhelyiségeket, a WC-t, mellékhelyiségeket, amit ugye már tudjuk a Vasszatiból, hogy ezek egyáltalán nem mellékes helyiségek, bár a magyar nyelv ugye mellékhelyiségnek hívja őket, de igenis hatással vannak ránk. Tehát ezek az elvek, ezek egy kicsit ellent mondanak a Vasszati elvének, mert ugye éjszakra, ha egy WC-t teszek, annak általában nem rakok ilyen őrült nagy ablakot, hogy be tudjon jönni a pozitív energia. De a Vasszati nem is tesz éjszakra WC-t, tehát itt már ugye meg is van az ellentmondásunk. Amikor Markus Mikével elkezdtük a Vasszatit Európában megismertetni, akkor rögtön szembe találkoztunk ezzel az elvvel, és hát ugye ő is Németországból származik, és Németországban a telek még ha lehet hidegebbek, mint nálunk Magyarországon. És ezen gondolkodtunk, hogy ezt hogy lehet az európai emberrel elfogadtatni, hogy értse meg, hogy ahhoz, hogy ugye energetikailag kedvező legyen az élete, ahhoz meg kell nyitni az éjszakot, és ha lehet, ugye az elv az, hogy a déli oldalon meg kisebb legyen az ablak, mint éjszakon, mert hogyha az északi energia túl gyorsan keresztül megy a házon, akkor az túl gyorsan keresztül ment. Aha. És ennek nem örülünk. Ki kell mennie, de nem olyan gyorsan. És hogy lehetne ezt harmóniában?